drago, da vitaza no kirajo. U finješ nob usip čilog, ti ga dvajunk milatničok, kej fejno punk finješ iged, üzzelo sötétséget.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Orbán Viktor bejelentette, hogy nem lesz napirenden az orosz zárolt vagyon kérdése az EU csúcson, hozzátéve, hogy Magyarország győzelmet aratott. Mint kiderült, a belga miniszterelnök is vonakodott beleállni a döntésbe, mivel szinte az összezárolt orosz eszköz a brüsszeli Euroclear pénzügyi letéti intézményben van, így attól tartanak, hogy nekik kell visszafizetni, ha a tervezettől eltérően alakulnak a dolgok, tehát Bart Wever garanciákat követel. A magyar kormányfő az elmúlt napokban több alkalommal azt hangoztatta, az orosz vagyon elkobzása felér egy hadüzenettel. Orbán Viktor elutasította a közös uniós hitelfelvétel ötletét is, amely az orosz vagyon helyett merült fel Ukrajna támogatására. Magabiztos többséggel megszavazta az Európai Parlament az orosz gáz kivezetését célzó Repower EU-t, ami megtiltja az orosz cseppfolyósított gáz importját 2026 elejétől, míg a gázvezetéken érkező gáz importját 2027. szeptember 30-ától. A javaslatot támogatók szerint ezzel az Unió újabb lépést tett az orosz függőség megszüntetése felé, valamint az európai energiafüggetlenség kialakítására. A javaslatot Magyarország és Szlovákia is ellenzi, akik azt ígérték, ha a tagállamokból álló tanács is megszavazza a döntést, pert indítanak. Európa új korszak felé közeledik energiafüggetlenséghez Oroszországtól, ugyanis végleg örökre kivezetjük az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Ursula von der Leyen leszögezte, az orosz vagyon mindaddig lefoglalva marad, amíg Oroszország de nem állítja a háborút, és megfelelően nem kártalanítja Ukrajnát. Közös kutatásról szóló megállapodást írta le a MOL csoport és az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság. A magyar olajcég közleménye szerint ez megerősíti a MOL hosszú távú stratégiai jelenlétét a Kaszpi-térségben. A kormány újra elérhetővé teszi, a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja a pályázatot a Demián Sándor program keretében, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez a korábbinál is szélesebb körű, mesterséges intelligenciára épülő megoldásokkal kiegészítve támogatja a hazai mikro- és kisvállalkozások digitális fejlesztéseit. A pályázat 1 milliárd 100 millió forintos keretösszeggel indul, amelynek köszönhetően további 6-800 vállalkozás juthat digitális megoldásokhoz. Megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely Budapest csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szól. A fővárosi közgyűlés, a főpolgármester vagy az önkormányzati cégek akkor vehetik fel a segélyhitelt a Magyar Fejlesztési Banktól, ha nem tudják kifizetni a dolgozóik bérét. A fővárosi közgyűlés elfogadta Budapest jövő évi költségvetését. Az idén vásárolt 101 új korszerű mentőautóból újabb 43 áll szolgálatba, jelentette be a gépjárművek átadóján a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, évek óta folynak a fejlesztések, mentőállomások épültek és újultak meg, valamint már másodszorra lecserélik a flottát. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, 17 ezer dolgozójuk idén 1 millió 300 ezer betegnek segített és 50 millió kilométert tett meg az utakon. Ukrajna és Moldova is tagja lesz január 1-től az európai roaming zónának, közölt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az MT-vel. Így, ha egy magyar előfizető ezen országokból telefonál haza, vagy bármelyik uniós tagállamba, a hazai díjtételekkel számolhat. A fővárosi kormányhivatal megkezdte a csomagküldő szolgálatok ellenőrzését. Az eljárást azzal indokolták, hogy az utóbbi időszakban egyre több fogyasztó panaszkodik a csomagküldőkre. Létrehozták a csomagpanaszkukac@bfkh.gov.hu e-mail címet, ahol az érintettek egyszerűen megtehetik a bejelentéseiket. Hiányzik a földeknek a hó, az eső, mert az Alföldön még mindig hatalmas a vízhiány a talajban, írt a friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet ZRT. Hozzátették, hogy emellett hiányzik a hideg is, a kártevők és kórokozók gyérüléséhez. Nagy prépost lett Ficek László általános helynök, akit december 8-án szeplőtelen fogantatás ünnepén választottak meg. Tenyák Csaba egriesek okiratban erősítette meg és hagyta jóvá a döntést. Mint írta, 10 éve az egyház iránti elkötelezett hűséggel általános helynökként segíti az Egri Főegyházmegye kormányzásában főpásztori szolgálatomat. Az érse kifejezte azt is, hogy nagypréposti tisztséggel járó jogok és kötelességek teljesítésében, különösen a káptalan életének irányításában is nagy bizalommal számít Ficek Lászlóra. A nagyprépost elsődleges feladata a káptalan, vagyis a kanonokokból álló testület vezetése. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég a folytatásban is, egyes részeken továbbra is párás, ködös a levegő, csak helyenként szakadozhat kicsit a felhőzet. Néha gyenge eső szitálás előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu. Megjelent az új ember december 14-i száma, a tartalomból. Derűvel, bizalommal Isten közelében. A pannonhalmi bencés szerzetesi közösség tagja Rajta Emánuel útja a szerzetes papi hivatásig. Jónak maradni a gyűlölködők között. Ervin Gábor vértanúpapra emlékeztek halála évfordulóján. Az egyházat mindig egynek látom, Isten népének. Németh László bíboros belgrádi érsek volt a Café Francesco vendége. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Stúdió vendégem Tóth Andrea, a Viaszakra utazási iroda utazás szervezője, idegenvezetője, témánk pedig a Szent Év, összegezzük a zarándoklatokat, buszos, repülős utazásokról fogunk beszélgetni, az is kiderül, hogy hogyan is zajlottak ezek a elsősorban római zarándoklatok, audienciákról is beszélünk, a római szervezésről is kiderül, hogy mennyire volt aktív, illetve egy könyvbemutatóról is beszámolunk.
Mindjárt kezdünk, tartsatok velünk!
Szeretettel köszöntelek, Andi, itt a stúdióban, szervusz!
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek, kedves András, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is!
Mindörökké, amen! Hányszor jártál Rómában idén, Szent Év alkalmával?
Valóban utazási irodánk középpontjában az idei esztendőben elsősorban a római zarándoklatok álltak. Én magam, ha most jól emlékszem, akkor 11 csoportot vittem Rómába, és hát természetesen a kollégák, kolléganők ugyancsak, és hadd mondjak egy statisztikát ezzel kapcsolatban, hiszen a jubileumi Szent Évben összesen 40 csoportot utaztattunk és kísértünk az örökvárosba.
Elsősorban busszal vagy repülővel mentetek?
Ezek elsősorban repülős zarándoklatok voltak. Azt gondolom, hogy mai világunkban egyre jobban átveszi a közlekedési eszközök fontos szerepét a repülő. Ugye a gyorsaság, kényelem, stb. Miatt. De vegyesen voltak repülős, illetve autóbuszos zarándoklatok. Abban az esetben, amikor repülős utak voltak, azok általában 5 vagy 6 napos repülős utazások voltak, és ezt úgy kell elképzelni, hogy általában a reggeli órákban már megérkeztünk Róma repülőterére, ott vár bennünket a helyi bérelt autóbusz. Felszálltunk, és már megkezdtük a római zarándoklatunkat és a programjainkat Rómában. Az utolsó napon pedig általában késő este indult haza a repülőgép, tehát még az utolsó napot is kihasználtuk arra, hogy megnézzük a látnivalókat, illetve a különböző programokon részt vegyünk Rómában. Illetve az autóbuszos zarándoklatok esetében azok több naposak voltak. Általában 6 vagy 7, illetve volt olyan is, ami 8 napos autóbuszos zarándoklat volt. Nyilván ott is a fő cél Róma volt, de volt arra lehetőség odafelé úton, illetve visszafelé, hazafelé vezető úton, hogy egy-egy városban megálljunk, akár Pádovában, vagy másik csoporttal a különleges szépségi Orvietói dómot kerestük föl. Hazafelé pedig általában Assisi városa szerepelt a programunkban.
Assisi városáról még fogunk majd szót ejteni a későbbiekben, ugyanis egy könyvbemutatóval kapcsolatban szóba kerül majd, de előbb még Rómáról beszéljünk, hogy a Szent Évben mennyivel volt másabb a zarándoklat, vagy mik voltak a különbségek ebben az évben?
Én azt gondolom, hogy nem csak én, hanem a zarándokok, illetve a kollégáim is óriási várakozással indultunk Rómába. Nyilván az óriási várakozás alatt értjük azt, hogy a különböző lelki programok, amelyeken részt vettünk, hát nagyon-nagyon vártuk, illetve nem tudtuk azt, legalábbis az első időszakban, az első csoportok alkalmával, hogy milyen tömegre számítsunk, mennyi zarándok, mennyi turista lesz majd Rómában. Korábbi tapasztalatok tapasztalataimból tudom és mondhatom, és akik jártak már az Örökvárosban, ugyancsak elmondhatják, hogy Róma mindig egy kiemelt úti cél, hívő ember, nem hívő ember számára egyaránt. Tehát Rómának van egy ilyen alap tömege, hogy így mondjam, és aztán most az a jubileumi szent évben nyilván egy picit megsokszorozódott. Viszont a helyi szervezőknek köszönhetően nagyon gördülékenyen, nagyon flottul ment minden. És köszönhető annak is, hogy a szervezők, a római szervezők már a szent év megnyitása előtt fölhívták a figyelmet arra, hogy van egy olyan oldal, ahol a zarándok csoportokat lehet, sőt kérik, hogy kell is regisztrálni. És ezt úgy kell elképzelni megint csak, hogy ilyen 15 perces intervallumok voltak, megadva arra, hogy melyik csoport, ki mikor szeretné átlépni egy adott bazilikának a szent kapuját. Ezt előre be kellett foglalni, megkaptuk a visszaigazolást, és ott már úgy vártak bennünket, hogy igen, Havasboldogasszony bazilika például 10 óra 30 perc, megérkeztünk, és akkor valóban át tudtunk lépni a Szent Kapun. Tehát nagyon gördülékenyen, nagyon flottul ment, azt gondolom, a helyi szervezés. Nyilván vannak kiemelt, szoktam mondani, és a kedves zarándokokat is, minden csoportot fölkészítettem arra, hogy vannak Rómának olyan kiemelt pontjai. Nem csak a zarándokok, hanem ugye elsősorban például a, hogy így mondjam, a turisták és a civil utasok szeretnek ellátogatni Trévikút, Spanyol lépcső, stb. És hát ott mindig nagyon nagy a tömeg, akár délután vagy az esti órákban is megfordultunk, nagyon sokan voltak. De nyilván ez a hely adottságától is függ, ugye Trévikút, szűk kis utcák, picike tér, és ha ott már 4-5 csoport összezsúfolódik, akkor ugye mondjuk, hogy már sokan vagyunk.
Volt egy időszak, amikor vártad a zarándokokat Rómában, ugye?
Igen, igen, valóban. A május és nagyjából június közepéig nekem arról szólt, hogy én Rómában voltam. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy én nem jöttem haza. Május elején mondhatom azt, hogy kiköltöztem, és valamikor majd júniusban érkeztem haza. Ugyanis annyira érték egymást a csoportjaink, és valóban péntek este mondjuk hazaért az egyik csoportunk, és szombaton reggel már kirepült a következő csoportunk, hogy arra gondoltunk a kollégákkal, nyilván kényelmi szempontból stb., hogy akkor nekem ne kelljen ezt a repülő utat megtenni oda-vissza, hanem inkább akkor mindegy kitelepített idegenvezető kvázi, várom kinn a római csoportokat, és ott pedig kalauzolom őket. Óriási élmény volt, mondhatom azt. És azáltal, hogy olyan sokat egy huzamban kint tartózkodtam Rómában, napra kész információim voltak mindennel kapcsolatban, és tényleg igyekeztem, hogy gördülékenyen és nagyon flottul menjenek ezek a római utak.
A szerdai pápai audiencián gondolom akkor rendszeresen, vagy elég sokszor ott voltál, ugye?
Igen, valóban. Ugye a Szent Évet még Ferenc pápa nyitotta meg tavaly, most már lassan egy éve ünnepélyes keretek között, aztán tavasszal elhunyt Ferenc pápa, jött a pápa választó konklávé, amelyen Leó pápát választották meg az egyház vezetőjévé, és május elején, aztán majd az ünnepélyes beiktatást követően én már a Leó pápa első audienciája részt vettem. És nyilván ez májusban volt, amikor én már kint voltam, érkeztek folyamatosan a zarándok csoportjaink, és minden szerdán az általános kihallgatáson velük részt vettem, úgyhogy gyakorlatilag az első, nem is tudom, 6-7 audiencián folyamatosan jelen voltunk. Ez óriási élmény volt, mondanom sem kell, hiszen jubileumi szent év, ott vagyunk Rómában, és még az új egyházfőt is láthattuk, és az ő áldásával térhettünk majd haza Rómából.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.
Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo. Il Padre mio,
Pater noster, pies in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicude nostri vittimus, debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Andreával, a Viaszakra utazási iroda utazás szervezőjével, idegenvezetőjével beszélgetünk. Hogyan is zajlottak ezek a zarándoklatok? Gondolom függ attól, hogy hány napig tartott meg, hogy repülős vagy buszos zarándoklatról volt ez szó, de mi volt az a menetrend, vagy mi volt az a programsor, amit szerettetek volna megmutatni mindenképp a zarándokoknak?
Igen, ahogyan említettem, a repülős római zarándoklatok nyilván csak Rómára fókuszáltak, az autóbuszos zarándoklatokat pedig különböző programokkal színesítettük, illetve egészítettük ki. Viszont akár buszos, akár repülős római zarándoklat volt, voltak olyan, hogy így mondjam, kötelező elemek, amelyeket mindenkinek látni kell, minden csoportnak. És ezek egyrészt, és számunkra az zarándokok számára a legfőbb látnivaló, egyrészt a Szent Péter Bazilika, hogy az egyház szívébe, az egyház központjába ünnepélyesen lépjünk be. Aztán továbbá a három fő pápai bazilika, ugye a lateráni Szent János főszékes egyház, a Havasboldogasszony bazilika, valamint a falakon kívüli Szent Pál bazilika szerepelt még a programban. Nyilván olyan további templomok, bazilikák, amelyeket ugye, mint egy, most megint csak idézőjelben mondom, kötelezően fel kell keresnünk, ha már Rómában járunk. Aztán olyan látnivalók, amelyek már a barokk Róma szépségeit dicsérik, a spanyol lépcsőt, Trevi kút, különböző terek, műemlékek, valamint ha Róma, akkor nyilván az ókori romok, Kolosseum, Fórum Románum, stb. Tehát ezek minden csoportban szerepeltek, ezek a látnivalók, ezek a programok.
Tudom, hogy általános a kérdés, de ha így visszagondolsz, életkort tekintve, kik voltak, akik veletek utaztak?
Ez mindig egy jó kérdés, mert tapasztaljuk mi is, tapasztaljuk az zarándok testvérek is, hogy az életkort tekintve nagyon kevés a fiatal. Pedig bátorítjuk mindig a fiatalokat, hogy jöjjenek, keljenek útra. Azért most a jubileumi szent évben voltak olyan csoportok, ahol a fiatalabb korosztály is képviseltette magát, és értem az alatt, hogy voltak például ilyen fiatal zarándokaink, akik óvodáskorúak voltak, és 30-40 évesek is részt vettek, de az átlag korosztály az 50 fölött jellemző, 50 fölött vannak a zarándokok.
Egy-egy ilyen út alkalmával vannak különleges igények, speciális kérések, vagy akár olyan helyszínek, amik nincsenek benne a programban, de tudtok alkalmazkodni, hogyha sokan kérik, vagy páran kérik? Van ilyen? Előfordul, hogy szeretnének extra helyeket megnézni, ami nincs benne a programban?
Igen, igen, vannak. Extra igények alatt értjük például, onnan kezdve, hogy amikor jelentkezik a kedves zarándok, akkor már a az online felületen vagy a papíralapú jelentkezésen föl van tüntetve, hogy egyéb igények, kérések, ételallergia, egyebek, ami nagyon jellemző napjainkban, és ott ezeket tudják jelezni. Ilyen mindig van speciális étkezési igény, stb. Ezt mi leadjuk a hoteleknek, vagy a zarándokházaknak, és ők igyekeznek ezt ugye teljesíteni, és valóban figyelembe venni. Aztán ilyen, hogy olyan programok, vagy esetlegesen templomok, helyek, ami nincs a programban, mindig merülnek föl egyéni igények, vagy ötletek, lehetőségek, és amennyiben az idő, a lehetőség engedi, akkor nagyon szívesen engedünk a kérésnek, hogy így mondjam, és beveszünk a programba. Volt erre példa az idén is.
A Szent Kapuk átlépése hogyan is történt? Mesélj!
Azt gondolom, hogy nem csak számomra, hanem minden zarándok testvérünk, a lelki vezető atyák számára is egy felemelő és feledhetetlen élmény volt, amikor átléptünk a négy fő bazilika, a négy pápai bazilika Szent Kapuján. Mindig a lelki vezető plébános atya vezetésével énekelve, imádkozva léptük át az adott Szent Kapukat, és azt gondolom, hogy a Szent Péter bazilikába való bejutás volt a legfelemelőbb és a legkülönlegesebb ebből a szempontból. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az angyalvár mellett fölállítottak a római szervezők egy idéglenes kis információs irodát, egy kis központot. Oda érkeztünk meg a csoportokkal, átadtuk a regisztrációs papírunkat, és utána elkísértek bennünket a korridor, a folyosó elejére. És a vállunkra vettük a jubileumi keresztet, és elindultunk végig a Via della Conciliazione-n, a kiegyezés útján, a korridoron, mert hogy a zarándokok számára, az zarándok csoportok számára kialakítottak egy folyosót, ahol mi haladhattunk, ugyancsak imádkozva, énekelve. Ez körülbelül, ez a kiegyezés sugárútja egy 800 méter hosszú, tehát volt alkalmunk és lehetőségünk akár egy litániát elimádkozni, akár a rózsafűzér imádságot, vagy akár a pápai himnuszt, stb. Aztán nyilván közeledve a térre, áthaladtunk a biztonsági ellenőrzésen, utána folytattuk a sétát a téren, és majd ugyancsak folytatva az imádságot, az éneklést, így léptünk be a Szent Péter bazilikában. A Szent Péter bazilikába belépve tovább kísértek bennünket a helyi önkéntesek, szervezők, mégpedig egészen a Szent Péter bazilika baldahinos főoltáráig, amely alatt Szent Péter apostol nyugszik. A Szent Péter bazilika szívében pedig ugyancsak imádkoztunk, vagy énekeltük akár ősi himnuszunkat, a Boldogasszonyanyánkat, vagy a pápai himnusz, és így ért véget az ünnepélyes bevonulásunk. Én azt gondolom, hogy ez mindig felemelő pillanat volt. És az is felemelő pillanat volt, amikor lehetőséget kaptak az zarándokok, mert hogy amikor a jubileumi keresztet felvettük a vállunkra, akkor mondtuk azt, hogy amikor haladunk, és ahogyan haladunk, aki szeretné egy picit, ha akár csak néhány méteren keresztül vinni a jubileumi keresztet, akkor van erre lehetőség, és adják át egymásnak. És tényleg örömmel vették át egymástól, és vettük át egymástól ezt a különleges keresztet. Ez azért különleges, már a megjelenésében is mondhatom, mert egy fából készült keresztről van szó, aminek az egyik oldalán a korpusz látható, és a másik oldalán pedig a jubileumi szent évnek a logója.
A Szent Év alkalmas arra is, hogy az egyhez egy kicsit megmutassa az erejét és a nagyságát, hogy nem vagyunk egyedül, meg nem vagyunk olyan kevesen, mint akár néha egy-egy templomban tapasztalhatja az ember. Tehát Rómában is ezt érezted, hogy a korábbi évekhez hasonlóan még többen vannak, és még többen érdeklődnek, és kíváncsiak, és mennek imádkozni, zarándokolni Rómába, ugye?
Így van, ez nagyon-nagyon érezhető volt, és jó volt megtapasztalni azt, hogy milyen sok egyrészt csoport vonul be a Szent Kapukon keresztül, és nyilván az, ahogyan bevonulnak a Szent Kapukon, és hogy a Szent Kapukon át vonulnak be, ez ugye a hívő emberek jelenlétét mutatja. Ugyanakkor ott voltak azok a turisták, nem hívő utasok, nem hívő turisták, akik láttam azt, akár amikor haladtunk végig a Szent Péter bazilika felé, hogy megálltak a korridor mentén. Férfiak, akik esetleg sapkában voltak, levették a sapkát, és így tisztelektek a kereszt előtt például, és a csoportunk előtt videóztak bennünket, fényképeket készítettek. És nyilván ők is jöttek be egy-egy bazilikába, egy-egy templomba, nem a Szent Kapukon belépve, hanem a hagyományos kapukon keresztül. Ám látva azt, hogy ők is megálltak egy pillanatra, akár egy kápolnánál, akár egy sírnál, ők is ahogyan tiszteletüket fejezték ki. Én úgy gondolom, hogy ez óriási élmény, és valóban ez a jubileumi szent év talán nagyon sok nem hívő embert is megérintette, vagy akár egy-egy pillanat, valamilyen esemény, valamilyen momentum.
Most van egy kis pihenés, gondolom, és hogyan tervezitek a jövő évet, milyen utakkal?
Igen, most már azáltal, hogy december 7-én én akkor értem haza Rómából az utolsó csoporttal. Ez egy abból a szempontból különleges utazás volt, hogy adventkor még nem volt csoportunk Rómába, és egy nagyon szép adventi zarándoklaton vettünk részt, illetve ugyanabban az időszakban érkezett haza Lengyelországból is egy zarándok csoportunk. Hát mondhatom azt, hogy ünnepélyesen lezártuk a szezont. Igen, következik egy kis pihenés, és a pihenés mellett nyilván dolgozunk és tervezzük a következő esztendőt, tehát már a koratavaszi programjaink elérhetőek a honlapon, és valamikor majd január közepére várható, hogy a teljes 2026-os kínálat elérhető lesz és megtalálható lesz, tehát pihenünk és dolgozunk.
Volt egy könyvbemutató a közelmúltban, Assisi a téma, mesélj erről.
Éppen tegnap volt a könyvbemutató Budapesten, és néhány nappal korábban jelent meg Kuzmányi István könyve Assisi címmel. Ezt talán már akik ismerik az utazási irodánkat, tudják, hogy ez már bizony most az 5. könyvünk, amely megjelent a Viaszakra és a Magyar Kurír közös koprodukciójában, hogy így mondjam, a Zarándok úti könyvek sorozatban. És azért gondoltuk most Assisi városát és Szent Ferenc nyomdokán a könyvet elkészíteni, mert hogy benne vagyunk még javában a ferences jubileumi sorozatnak, ünnepség sorozatnak. Ez a 800-as szám bűveletében, ugye ez a ferences ünnep sorozat már elkezdődött 2023-ban, hiszen 1223-2023, amikor Ferenc a társaival az első Betlehemet fölállította, illetve a Szentatya jóvá hagyta a közösségi regulát. 1224-2024 Szent Ferenc stigmatizációjára emlékeztünk, idén pedig a Naphimnusz csodálatos alkotására. Aztán majd jövőre, októberben zárul ez a ferences jubileumi sorozat Szent Ferenc boldog halálával, a tranzitussal. Ezért is gondoltuk, hogy akkor az idén, és addig, amíg benne vagyunk ugye a tematikában, hogy így mondjam, akkor Assisi és Szent Ferenc, illetve Szent Klára nyomdokán készül el ez a könyvecske.
Gondolom így jövőre is Assisibe többször fogtok menni.
Igen, szeretnénk legalábbis, és a tervek között szerepel minden esetre. Idén is több alkalommal voltunk, amikor autóbuszos utazások voltak, akár Rómába, akár Olaszszentek nyomába, akkor mindig betértünk Assisi városába. És ott nem csak Szent Ferenc, hanem nyilván Assisi Szent Klára nyomdokán, illetve egy új fiatal szent nyomában jártunk, akit most már ugye szentként tisztelünk, Szent Carlo Acutis nyomdokán, hiszen az ő földi maradványai ugyancsak Assisi városában vannak. És hát jövőre megint csak Olaszszentek nyomában, amikor lesz római autóbuszos zarándoklatunk, akkor fölkeressük a szentek városát.
2026-ban milyen újdonsággal várjátok az érdeklődőket?
Lesznek új zarándoklataink, és szeretettel várjuk majd a kedves érdeklődőket, zarándokokat. Idén újdonság volt Örményország. Nagyon nagy élménnyel jöttek haza a kedves zarándokok, és jövőre szeretnénk Örményországot is megismételni, hiszen a világtörténelem első keresztény országáról beszélünk, amikor Örményországot emlegetjük. Törökország ugyancsak szerepel majd, mint új úticél, és a Törökországban elsősorban Szent János apostol és Boldogságos Szűz Mária nyomdokán szeretnénk majd haladni, illetve hadd említsem meg Jordániát, ugyancsak mint új úti célt, és amennyiben a politikai helyzet engedi, akkor reményeink szerint jövő ősszel talán már újra tudjuk indítani a szentföldi, illetve a libanoni zarándoklatokat.
Andi, mondjunk elérhetőségeket így beszélgetésünk végén, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink az útjaitokról, az zarándoklatokról?
A legtöbb információt és a napra kész információt azt a www.viaszakra.hu oldalon találjátok meg. A Viaszakra a Facebook oldalán ugyancsak folyamatosan elérhetőek a kínálatok, aktuális információk. És akár a honlapunkon, akár pedig a Viaszakra Facebook oldalán telefonszámokat is megtalálják a kedves érdeklődők.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és áldott békés szeretetben töltött ünnepeket kívánok.
Nagyon szépen köszönöm, András. Szeretnék én is neked és a kedves rádióhallgatóknak is további csendes áldott várakozást kívánni, és örömteli békés karácsonyt mindenkinek.
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Tóth Andrea, a Viaszakra utazási iroda utazás szervezője, idegenvezetője. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hey mambo, mambo italiano, új ritmus, pesgő és muzsikáló, Róma, Nápoly és Genova, tipek topog ide-oda. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, ritmusban azt mondják, csak ez a jó, ha egy kicsit megkevered, még a ház is beleremeg. Égő holt, még soha ilyen szép nem volt, te mosolyogva táncod, járod, mindig akad párod. Aki vidám, aki csinos, és a csukja sose tilos. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, ezt járja a Padua és Milano, Róma, Nápoly és Genova, tipek topog ide-oda. Mambo italiano. És Genova, tipek topog ide-oda.
Hey mambo!
Ha egy kicsit megkevered, mély a ház is beleremeg. Égő még soha ilyen szép nem volt, te mosolyogva táncod, járod, mindig akad párod. Aki vidám, aki csinos, és a csokja sose tilos. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, ezt járja a Padua és Milano, Róma, Nápoly és Genova, tipek topog ide-oda. Mambo italiano.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 28. részét halljátok, melyet Kútvölgyi Erzsébet olvas fel nektek.
Cica, mica,
szólalt meg halkan. Semmi válasz.
Cica, mica,
kiáltotta most már hangosan, de a kiáltás olyan idegen visszhangot vert a szobában, hogy Böbe nem mert még egyszer kiáltani. Körüljárt hát a kopár falak mentén. Léptei kopogását nem nyelte már el a szép, süppedő szőnyeg.
Hol vagy, cica, mica?
Suttogta Böbe ijetten, és leszaladt a konyhába. Üres volt az is. Még a tűzhely is eltűnt, csak egy kormos lyuk ásított a falban. Rövid tétovázás után Böbe a kamrába nyitott. Ott ült cica, mica a letarolt polc előtt, és keservesen sírt.
Cica, mica,
rökönyödött meg Böbe.
Mit csinálsz itt az üres kamrában?
Cica, mica nagyot sóhajtott. Eszembe jutott, hogy egyszer egy darabka kolbász elgurult ide a polc alá. Azt kerestem, de sehol nem találom. Úgy látszik, egerek jártak itt, és megették. Hol volt már az a harag, amely Böbével félbehagyatta a mákos tészta ebédet? Nem érzett mást, csak határtalan nagy szánalmat. Lekuporodott cica, mica mellé, és megcírógatta, de ijedten vissza is kapta a kezét. Megérezte, milyen sovány, milyen nagyon sovány lett a hajdan dundi, jól táplált, sőt, egerentyűné szerint kimondottan kövér cica, mica.
Mi történt veled, cica, mica? Miért fogytál le ennyire? És miért ilyen kopár a lakásod?
Becsapott a róka. Tört ki cica, micából az elkeseredés. Azt mondta, ne menjek dolgozni, adogassam el inkább a fölösleges holmimat. Éljek vígan, gondtalanul. Hát nézz rám, Böbe, nézz rám.
Nézni nézlek, szipákolt Böbe, de nem látlak, mert itt sötét van.
Hát gyere ki a világosra, húzta magával cica, mica a konyhába. És ott, az ablakon beragyogó napfényben cica, mica olyan szomorú látványt nyújtott, csapzott, fakó, összeborzolódott bundájával, kuszabb bajuszával, hogy Böbe nem talált rá szavakat, csak nézett, nézett, amíg szemét el nem borították a könnyek. Látod, mi lett belőlem? Mondta cica, mica szomorúan. A róka mindenemet eladta. De micsoda potomáron! Ide csődítette az egész rokonságát, mindenki elvitt valamit, azzal, hogy majd hozzák a pénzt, de azóta is csak hozzák. Pedig már betevő falatom sincs.
Hát nem jársz ebédelni házakhoz?
Ó, hol van az már? Másodszorra senki sem hívott meg, nem tudom miért.
Miért is nem mentél el akkor a bölcsödébe?
Sóhajtott Böbe mélyet, keserveset. Megbántam én is, hajtotta le cica, mica a fejét. Most már szívesen dorombolnék napszámba, de mire elmentem oda, fölvettek egy vidéki macskát. És különben is.
Különben is?
Azt mondták, úgysem vettek volna fel olyat, aki rókákkal barátkozik. Mindenki tudja róluk milyenek, és biztosan én is elinnám a tejet a kicsinyek elől.
Na hát, mutasd meg nekem, ki mondta, majd én megverem, hősködött Böbe.
Cica, mica leintette. Hagyd, Böbém! Azóta már rájöttem, hogy igazuk volt. Aki rókákkal barátkozik, maga is olyanná válik, mint ők. Böbe olyan rémülten merett cica, micára, hogy az elnevette magát a könnyein át.
No, ne várd azt, hogy sompolyogira fogok hasonlítani. Ezt úgy kell érteni, hogy addig barátkoztam vele, míg olyat nem tettem, amit csak a rókák szoktak tenni. Ravasz! Hamis rókák.
A tanúskodásra gondolsz? Cica, mica nem felelt, csak szégyenkezve lehajtotta a fejét. Böbe határtalan megkönnyebbülést érzett. Hát cica, mica tudja, hogy rosszat tett. Nem kell neki hosszú beszédet tartani. Érti anélkül is, miről van szó.
Nem is értelek ám,
Cica-mica, kezdte Böbe, hiszen te sohasem voltál hazudós. Hogy mondhattad azt, hogy morzsa harap? Hiszen még akkor sem harapott meg, amikor macskanyávogást tettél föl a magnódra, és reggeltől estig azt nyekergetted.
Akkor még volt magnóm. Most meg még egy teljes bögrém sincs. Tejet nem ittam egy hete. Már szinte elsorvadok tej nélkül. És akkor jött a róka, és azt mondta, ha elmegyek vele tanúskodni morzsa ellen, ad egy köcsök tejet. Akkor mondta ezt Böbém, amikor tejért eladtam volna a saját bundámat is.
Adott aztán tejet?
Adott. De vizezett volt, nem bírtam meginni. Cica-mica szeméből megint peregni kezdtek a könnyek. Böbe rögtön tudta, miről van szó. Ebben a kérdésben messze földön nem volt nála nagyobb szakértő. Csak ránézett Cica-micára, és már is tudta, hogy ha Cica-mica most azonnal nem ihat tejet, abból igen nagy baj lesz. Hamar megszámolta hát, hány forint csörög a zsebében. Megnyugodva szólt Cica-micának.
Gyere, elszaladunk a lépesmézbe, ott ihatsz tejet.
Így menjek a cukrászdába? Nézett végig Cica-mica önmagán. Ebben a koszlott bundában 1000 éve nem voltam fodrásznál, és hiába is mennék. Bundám fénye akkor tér majd csak vissza, ha megint tejet ihatom reggelire, ebédre, vacsorára.
No, akkor várj egy kicsit, mondta Böbe, mindjárt jövök.
Átnyargalt az önkiszolgálóboltba, vett egy üveg pasztőrözött tejet, saját magának pedig 2 mákos kiflit, mert eszébe jutott, hogy Cica-mica miatt otthagyta az ingyen adag mákos tésztát. Cica-mica sírva, de mohón itta a tejet. Kihörpölte az egész üveggel. Utána 2 felé törölte bajszocskáját, és így szólt. Mindjárt másképp érzem magam. Most megyek, és kikaparom annak a gazrókának a szemét. Böbe megörült.
Akkor mindjárt visszaszerezheted tőle morzsa ebadó bilétáját is. Szegény addig nem járhat szabadon, amíg azt vissza nem kapja.
Vissza is szerzem, mondta Cica-mica harciasan. Én juttattam morzsát láncra, nekem kell segítenem rajta.
Kinyújtotta karmait, kissé összeköszörülte őket, azután szaladt Böbével a rókaházához.
Ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 28. részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Lenni tudod, képzeljük csak el. Bármerre megyek, bármit is tegyek, te szemtelen meghiszel. Gondolj bele, milyen az életem, hogy ilyen senki nem szeret. Főleg éjjel van úgy, hogy utána akik amúgy avó emberek. Pedig én, igen én, na jó, zümmögök és szállok, ez tény. De nekem is van szívem, s ha nem tudod, hogy milyen egy napig légy, egy légy. Pedig én, igen én, na jó, zümmögök is köpök ezt én. De nekem is van szívem, s ha nem tudod, hogy milyen egy napig légy, egy légy. Elcsábítanak. Undor és iszony, lécsapóval bizony elkábítanak. Neked könnyű az egész, értenek, ha beszélsz, vagy dalolni akarnál. De ha én szeretnék ilyet énekelni, neked csak zümmögést hallanál. Így. Zümmögök és szállok, ezt én. De nekem is van szívem, s ha nem tudod, hogy milyen egy napig légy, egy légy. Pedig én, igen én, na jó, zümmögök és köpök, ezt én. De nekem is van szívem, s ha nem tudod, hogy milyen egy napig légy, egy légy. Csak egy napig légy, egy légy, egy napig légy.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Ábrahám és Ábrám példájáról lesz szó. Kormos Csaba poroszlói plébános atyát hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim! Ismét Ábrahámmal, illetve Ábrám példájával folytatjuk. A zsidókhoz írt levél 11. fejezet 11. versétől olvassuk a következőket. Mivel hitt, azért nyert még a meddő sára is erőt magzat foganására, még idején túl is, mert hűségesnek hitte azt, aki az ígéretet tette. Ezért származtak egy embertől, és pedig egy ereje vesztettől, olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tengerpart megszámlálhatatlan homokszemei. A Teremtés könyvének 22. fejezet 7. verse nyomán olvashatjuk mindezt. Ők mindannyian hitben haltak meg, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak messziről szemlélték és üdvözölték azokat, és megvallották, hogy zarándokok és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, azt jelzik, hogy hazát keresnek. Ha ugyanarra gondoltak volna, amelyből kiköltöztek, lett volna még idejük visszatérni. Ők azonban egy jobb hazafelé törekszenek, a mennyei felé. Ezért Isten nem szégyelli, hogy őt az ő Istenüknek hívják, hisz várost készített nekik. Mivel hitt, azért ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, felajánlotta egy szülöttjét. A Teremtés könyve 22. fejezetében olvashatjuk ezt, és nem soká azt a 22. fejezetet fogjuk is hallani. Tehát még egyszer a 17. vers, mivel hitt, azért ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett. Felajánlotta egy szülöttjét, aki az ígéreteket kapta. Amikor azt mondták neki, akik Izsáktól származnak, azokat hívják majd utódaidnak. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes bárkit a halottak közül is feltámasztani, ezért fiát előképül vissza is nyerte. A zsidókhoz írt levélnek ezen gyönyörű mondataival teljes összhangban hallgassuk meg most a szentpáli levelek egyik legfontosabbikának, a római levélnek ugyancsak Ábrahámmal foglalkozó néhány versét. Méghozzá a rómaiakhoz írt levél 4. fejezet 18. versétől a 21. versig terjedő szakaszt hallják a tisztelt rádió hallgatók. Ő, azaz Ábrahám, reménységgel hitt, a remény ellenére. Milyen csodálatos ez a megfogalmazás, ez az én megjegyzésem. Így sok nemzet atya lett, amint megmondatott neki, annyi lesz az utódod, és nem gyengült meg a hitben, holott már majdnem 100 esztendős volt, nem gondolt sem élet erejét vesztett testére, sem sára elapadt méhére, és Isten ígéretével szemben sem kételkedett hitetlenkedéssel, hanem megerősödött hitében, s megadta a tiszteletet Istennek. Abban a teljes meggyőződésben, hogy van hatalma megtenni, amit ígért. Eddig az idézet. Tisztelt rádióhallgatók! Most az egyik legmegrendítőbb része következik az egész Szentírásnak. Ábrahám áldozata. Amikor a reményről elmélkedünk, már egy ideje is ezen alkalommal is, ennek a szent évnek a jelmondatának megfelelően a remény zarándokai, akkor nem lehet nem beszélnünk arról, hogy a mi legfőbb reménységünk Jézus Krisztus, reménységünk legfőbb alapja és hajtóereje az ő feltámadása, mely feltámadással a mennyország kapuját, a mennyei atya házának ajtaját nyitotta meg számunkra, és az Ószövetségben nagyon sok rész és helyzet és bizonyos élethelyzetekben a különböző személyek, nagy ószövetségi alakok, személyek, egyéniségek a megváltó Jézus Krisztusnak az előképei, vagy pedig azok a cselekedetek, azok a tettek, melyekről hallunk, a megváltásnak az előképei. Ezek egyaránt érvényes kijelentések.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük. Thank you.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.